János 7, 37-től 44-ig. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a proféta? Mások így szóltak. A Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá. Csak nem Galileából jön el a Krisztus? Nem az írás mondta, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. Imádkozzunk. Atyán, köszönöm neked, hogy itt lehetünk már együtt, és közösséget alkothatunk a te színed előtt. Kérlek te add, hogy tudjuk elcsendesedni, és tiszta szívvel fogadni a te ígédet, amit nem csak itt hangzik el, hanem az országban több helyen is, és köszönöm, hogy te megadod nekünk a lehetőséget, hogy más gyülekezetekkel is együtt tudjunk lenni, és erre példa volt tegnap a focitorna is. Kérlek, Uram, hogy te áld meg ezt a közösséget, illetve minden közösséget, ahol a te igéd szól, és kérlek, hogy légy itt velünk. Amen.
Kedves testvérek, aki az útmutató szerint olvassa az igét, az tegnap és holnap fogja olvasni még ezt a fejezetet. Ebből ragadtam ki azt a részt, amikor Jézus hangos szóval fölkiált az ünnep végén. Egy ünnepről olvasunk, a naptár szerint igazándiból a zsidók már megtartották ezt 2-3 héttel ezelőtt, a lomsátor ünnepét, egy sátoros ünnepnek szoktuk mondani, amikor a zsidók a hagyomány és a törvény, az előírás szerint kivonulnak a saját házaikból, fölépítenek egy sátort, kunyhót, valami kis átmeneti épületecskét, aminek a teteje szalmából készül, de minden esetre látszódni kell benne a csillagoknak, tehát nem lehet teljesen befedve. Ez egy olyan ünnep, amikor emlékeznek. Emlékeznek az Egyiptomból való kiszabadulásra, hogy 40 éven keresztül valami átmeneti kunyhóban, sátorban laktak. És Isten végig gondoskodott róluk. Minden nap a pap lemegy a Siloá forrásához, és egy ilyen másfél literes arany korsóval merít az ottani forrásból, fölmegy a szentélyhez, és a oltárra kiönti ezt a vizet. Minden nap elismétlik, és az utolsó nap 7-szer is elismétlik. Bár most azt olvastam éppen, hogy az első 2 napot tartják ma már a legnagyobb ünnepnapnak ebben a ünnep, vagy ezen az ünnepen, de Jézus idejében úgy néz ki, hogy még az utolsó nap volt a legnagyobb, vagy az utolsó előtti talán a legnagyobb ünnep, amikor Jézus megszólal és felhangon mond valamit. De a fejezet nagyon érdekesen kezdődik. A fejezet úgy kezdődik, hogy Jézus Galileában tartózkodik. Miért? Azért, mert Jeruzsálemben már az életére törnek. Elmegy Galileába, ott van, és közeledik ez az ünnepnap. A testvérei buzdítják őt, hogy menj föl Jeruzsálembe. Tedd nyilvánvalóvá, hogy ki vagy te. Hirdesd azt, amiért jöttél. Nagyjából a hitetlenségnek a szavai ezek, de mégis buzdítják arra, hogy csinálja már végre azt, amiért küldetett, hiszen ha titokban tartja magát, titokban tartja az üzenetét, akkor senki nem fogja ezt megtudni. És Jézusnak a válasza, a reakciója nagyon érdekes, azt mondja, hogy én még nem megyek föl, mert nincs itt az idő. Nektek itt van az idő, menjetek föl, bármikor fölmehettek, nekem még nem. A testvérei elmennek, és ő pedig egy kicsit később indul el erre az ünnepre, titokban. Olyan jó látni azt, hogy Jézus nem a testvérei hangjára hallgat, nem az okos embereknek a szavára és tanácsára hallgat, hanem azt mondja, hogy nekem azt kell cselekednem, amit az atyánál látok. És megvárja azt az időpontot, amikor az atya küldi. És nem úgy megy föl, ahogy a testvérei tanácsolták neki nyíltan és hirdetve, hogy na itt vagyok, hanem titokban. De miért? Azért, mert ez az útja az utolsó útja. Ez az útja, aminek a végén a kereszt van. Ő már többé nem jön vissza Galileába. Nem mindegy, hogy mikor indul el, hogy hogyan indul el, hogy hova megy, és hogy milyen lélekkel indul el. És hogy kire hallgatott. Nem mindegy egyáltalán. Elindul, és ott van először titokban a tömegben, talán hallja is az embereknek a gondolatait, és ahogy kérdezgetik egymástól, hogy hol van ő, keresgetik. Talán hallja azt is, ahogy egyik azt mondja, hogy ő egy jó tanító, a másik meg azt mondja rá, hogy össze-vissza beszél, és összekever mindent. Talán hallja ezt is. Aztán elkezdi tanítani őket, és majd elérkezünk erre a pontra, amikor az utolsó napon, az ünnep nagy napján felhangon elkezdi hirdetni az ő tanítását. Átéli, látja azt az Isten tiszteletet, ceremóniát, amit a zsidók akkor végeznek. Minden nap lemennek a forráshoz, fölhoznak egy másfél liter körül mennyiségű vizet, kiöntik az oltára. És amikor átlépik a kaput, az úgynevezett vízkapun átlépnek, akkor a tömeg idézi az Ézsaiás 12:3-at, örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Ez az ünnep volt a három ünnep egyike, amikor a zsidó férfiaknak meg kellett jelenniük Jeruzsálemben. És a három ünnep között ez volt a legszeretettebb, legkedveltebb ünnep, amikor a vigalomról szólt, amikor táncoltak, amikor örültek. Talán el sem tudjuk képzelni, és azt is írják a hagyomány szerint a rabbik, hogy aki nem látta ezt a víz kiöntés ünnepét, aki nem volt ott a sátorok ünnepén, az nem látta, hogy hogyan lehet igazán ünnepelni. És hogy milyen vigalom volt ott. Ünnepeltek. Hiszen ünnepelték azt, emlékeztek arra, hogy Isten hatalmas kézzel kihozta az ő népét Egyiptomból. De ez az ünnep nem csak ennek az emlékünnepe volt, hanem a termés betakarításának az ünnepe is. Már minden gabonát learadtak, kicsépeltek, a magtára hordták. Van miért hálát adni. A víz kiöntése nem csak a pusztai vándorlásnak a gondoskodását jelképezte, ahogy Isten a kősziklából vizet fakasztott, és a nép ihatott belőle, hanem azt is jelképezte, hogy Isten ebben az évben is nagyon kegyelmes volt, adott vizet, csapadékot, és betakaríthattuk a termést, nem száradt el. Volt örömre, újongásra okuk. Isten hatalmasan gondoskodott ebben az évben is róluk. Van termés. És nem csak visszaemlékezés, és nem csak hálaadás, hanem egy csöpp előretekintés is, egy csöpp profécia is van benne, hiszen az Zakariás könyvében azt olvassuk, így profétál, azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből. Egyik ága a keleti tenger felé folyik, másik ága a nyugati tenger felé. Így lesz télen, nyáron át. Ez a Mesiásról szól, aki majd eljön, és annyi vizet ad, hogy télen, nyáron folyamatosan lesz csapadék, lesz víz, lesz miből inni. Ugyanúgy, mint ahogy a pusztában, a sivatagban, ahol szárasság van, ahol nincs másfél millió embernek és állatnak elég víz, ott az Isten gondoskodott róluk. Ugyanígy lesz majd az idők végén, amikor a Mesiás eljön, hogy ő majd, ő lesz az igazi, aki igazán vizet tud adni. Egy csöpp előretekintés. És Jézus talán mindezt látta, ahogy a nép újjong, örvendezik, ahogy folynak az Isten tiszteletek, a szertartások, ahogy hozzák a vizet, ahogy emlékeznek a múltra, és ahogy egy kicsit úgy vágyakoznak a jövőre. És akkor azt mondja az utolsó napon, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Olyan furcsa, hogy ezt mondja. Hát ott a víz. Hát az egész a vízről szól. Van vízünk bőségesen. De Jézus olyan fantasztikusan, ahogy ő mindig is tette, belelát az embereknek a szívébe. Nagy öröm, nagy ceremónia, nagy hallelujázás, nagy zsoltározás. És nagy öröm és táncolás folyik mindenütt, ott a környéken. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Én még csak 19 voltam, amikor megismerkedtem egy olyan 18 éves sráccal, aki nem tudott úgy lefeküdni esténként, elaludni, hogy ne ivott volna meg két üveg sört. Hát csodálkoztam rajta. De annyira pörgött odabent, hogy ő szomjazta azt a békességet, nyugalmat, amit a sörtől az a bódultság megadott neki. Aztán ismerek olyan valakit, akit a férje elhagyott, az egyszem gyermeke kiköltözött Angliába, ott nősült meg, nagyon ritkán jár haza. Egyedül van. És így haragszik a világra, haragszik a Jóistenre, haragszik mindenkire, és amikor megszólal, akkor általában leginkább csak a panasz jön ki belőle. Egyedül van. Hát a karácsonyt is el tudjuk képzelni, nem a kedvenc ünnepei közé tartozik. A betegség is rátört, és szomjazza azt a szeretetet, amit a férje megadhatott volna, amit a gyereke azzal, hogy ott van, a közelben van, megadhatott volna, szomjazik. Aztán volt valaki, aki belekapott újabb és újabb dolgokba. Egy időben meg is tért, nagyon komolyan vette Isten igéjét, eljött velem csendes hétre is annak idején, és nem értettem, hogy a többiek azok miért ilyen szent fazéknak tartják. Engem meg lehetett vezetni, én úgy láttam, hogy tényleg komolyan elindult, komolyan gondolta, de valahogy a többiek talán jobban átláttak rajta. Az a gúnyorosság, az a pökhendiség, az a magát valakinek tartó ember volt akkor is. És aztán tényleg két hétig tartott a szenzáció, a kereszténysége, aztán az is elmúlt, belekezdett a testépítésbe, az is elmúlt, az íjászatba, az is elmúlt. Mert szomjas volt. És nem kapta meg azt, amire igazán vágyott volna. Mindig csak ilyen fellángolásai voltak. Aztán van valaki, akinek nem jön össze valahogy sehogy sem a nősülés. Hosszú kapcsolatai vannak, de valahogy mindig valami nagy fájdalmas szakítás lesz az egészből. Nem érti az egészet, fogalma sincs, hogy miért, meg hogyan van ez, hogy nem működik. De aztán hamarosan talál magának valakit, és újból minden szép, jó, gömbölyű, és akkor megint húzza egy ideig. De szomjazik valamire. Talán sokan olvasták közöttünk egy Guru Halála című könyvet, ahol Leo írja a nagy tanító, a guru, hogy mi ment keresztül akkor, amikor ebben az ő keleti vallásában volt benne. Hogy hogyan akart a meditáción keresztül, az élményeink keresztül az Istennel találkozni. Hogy szomjazott arra a békességre, de a meditációban sem kapta meg azt. És aztán hogyan találta meg Jézust, és csillapodott le az ő szomja. Most olvastam nemrég a Apple egyik alapítójának a életrajzát. És egy nagyon tehetséges ember volt ő, nagyon sok mindent tudott, és jól csinált nagyon sok mindent, de olyan furcsa volt az, ahogy 10 évesként elkezdte keresni önmagát. És aztán hát a droghoz is nyúlt, aztán kiutazott 7 hónapra Indiába, és ott a vallásokban próbálta megtalálni önmagát. Én, ahogy értelmeztem, az egész azért volt, mert nem tudta földolgozni azt, hogy a születése pillanatában a saját szülei lemondtak róla, és talán már a születés előtt odaadták őt nevelőszülőknek. és megvolt mindene, és megkapott mindent a nevelőszülőktől, nagyon szerették, sokkal többet megadtak neki, mint amire igazániból képesek lettek volna. A szeretet az sok mindent lehetségesített. De nem tudta földolgozni, és kereste egész életébe önmagát. Aztán ezek csak néhány példák igazándiból, de biztos, hogy mi is ismerünk embereket, ahol látjuk, hogy valami hiányzik és vágyakozik. Egyszer valaki ezt úgy énekelte meg, hogy ez a világ már nagyon szűk nekem, nem találom benne régi helyem. Ez az út biztos a pokolba megy. Lezárt agyam kulcsát eldobom, alkoholba folyton bánatom, ma éjjel nem hat rám a józanság szava, részegen kivisz majd haza. Hazavisznek és ágyba tesznek, hideg párnák közé temetnek, az Úrhoz fohászkodnak értem. Kit sirattok, miért siratnak? Úgy élek, hogy majdnem belehalok. Ez egy tragédia. És azt hiszem, hogy nem egyedül volt ez az illető, aki ezt megénekelte. Nem tudom, hány évvel ezelőtt. Ma is, ahogy embereket látunk magunk körül, egyszerűen szomjaznak valamit. És hogyha azt gondoljuk, hogy csak hitetlenek, akik még nem találták meg Jézust, szomjaznak valamit, valakit, akkor azt hiszem, hogy tévedünk. Mert látunk olyan valamikor megtért embereket is magunk körül, talán közeles távol, akik valahogy olyan békétlenek lettek újra. Valamikor talán megtalálták Jézust, de valahogy az élet gondjai, a mindennapok nehézségei, a sárga csekkek nehézségei, terhei, úgy elterelik az ember figyelmét Jézusról. És aztán jön az, hogy tedd ezt, tedd azt, fölépítünk szabályrendszereket, vagy másnak, vagy magunknak. Jó kis tanításokat próbálunk meg beszerezni, hallgatni, a zene bódultsága alá kerülni, és a MP3 nem kerül ki a fülekből. Sok programot szervezünk, vagy magunknak, vagy másnak is. Gyere ide, gyere oda, nem teheted meg, hogy ne gyere velem. Programok hátán. Miért? Mert szomjazunk. Mert szomjasak vagyunk. Bibliai igazságok helyett, ami nem rossz, nem erről van szó. De az elvont bibliai igazságok helyett talán szót kéne fogadni Jézusnak, egyes embereknek mindenképpen, amikor azt mondja, hogy jöjjön hozzám az, aki szomjazik. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. És ahogy itt mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám. Hogyan bírjuk a terheinket cipelni? Hogyan lehet Jézus nélkül terheket cipelni? Jézus soha nem azt mondta, hogy gyere én hozzám, és minden egy csapásra megoldódik. Minden problémát feloldódik, mint a só a vízben. Nem erről beszél. De arról beszél, hogy valamit kapsz, ami addig még nem volt. Ha azt gondoljuk, hogy csak ma vannak ilyen emberek ebben a zaklatott, fölgyorsult világban, akkor azt látjuk az evangéliumokat olvasva is csupán, hogy ez tévedés. Hogy ott is vannak olyan beteg emberek, akik vágynak valamire. Hogy ott is van olyan nő, akinek ugyan volt már 5 férje, és a 6., akivel él, még nem is férje, de vágyik valami után. És amikor Jézus találkozik ezzel a samáriai asszonnyal, és beszélget vele, akkor örömében otthagyja a korsóját és mindent, és rohan, és elmondja a társainak a faluba, hogy megtaláltam azt, akit kerestek, akit vártak, a megígért mesiást. Végre megvan az, akiért érdemes élni. És akkor is voltak ilyen emberek, akiknek csak békétlenségük volt, akkor is voltak olyanok, akik elviselhetetlen terheket hordoztak. És azokon az embereken keresztül látott Jézus. Folyik a ceremónia, táncolnak az emberek, újonganak, örülnek, énekelnek, hozzák a vizet a Siloah forrásától, kiöntik az oltárra. Minden gyönyörű, szép, pompás, a legnagyobb ünnep. És Jézus akkor szólal meg, és azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám. Mert lehet, hogy csak te egyetlen egy ember nem tudsz örülni, együtt énekelni a többiekkel, mert odabent valami nem stimmel. És lehet, hogy Jézus csak neked szól, hogy jöjj én hozzám, mert te szomjas vagy. Mert nem azt kell nézni, hogy milyen szép, pompás az egész környezet, a ceremóniák, hanem Jézus belelát a szívekbe, és látja, hogy hol van az a szomjúság. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mindenki a vizet ünnepli. Az emlékét annak, hogy Isten hogyan gondoskodott róluk a pusztában. Örömünnep, hogy az aratás megtörténhetett, hogy volt mit betakarítani. Egy kicsit a jövőbe tekintenek, hogy majd eljön a Mesiás. És Jézus azt mondja, hogy eszméljetek, itt van közöttetek. Hogy nem kell már várni, hogy ő az a kőszikla, hogy Pál apostol mondja, ő az, aki vizet tud fakasztani a sziklából. Ő az, akire szükségetek van. És visszautal az írásra, ahogy János is mondja, az Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Hívja és vonza azokat az embereket, akiknek már más lehetőségük amúgy sem lenne. És talán elvegyülnek a tömegben, talán ott föl lehetne oldódni, de Jézus ismer mindannyiunkat, és tudja, hogy mi van éppen bennünk. Tulajdonképpen ugyanazokat a szavakat mondja Jézus, mint amit Isten mondott. Isten maga szólítja az embereket és hívja. Persze mondhatják egyesek, hogy jaj, 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évesen megtértem, és akkor megkaptam azt a vizet. De folytatja Jézus azt, amit itt mond. Mert nem csak annyit mond, hogy jöjjön hozzám az, aki szomjazik, hanem azt is, hogy aki hisz bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt mondja az írás, hogy élő víz folyamai ömlenek. Tehát az nem válasz, hogy jó, egyszer megtértem, és megkaptam azt a vizet. Föl kell tenni magunkba a kérdést, hogy vajon ezek a folyamok ömlenek belőlem? Milyen folyamok ömlenek belőlem? Nemrég olvastam Széchenyi Zsigmondnak a visszaemlékezését, ahogy az afrikai vadászatairól beszámolt. És abban leírja azt, hogy Afrika belsejében, szavannákon oroszlánra vadásztak, hát víz is kellett a vadászathoz. Volt is víz, esett valamikor az eső, valahol pocsolyában még visszamaradt valamennyi, oda jártak az állatok is, és oda jártak az emberek is. Merítettek belőle, szépen fölforralták, hogy ne legyen betegség belőle, és aztán beletöltötték kulacsba. Este hűvös is volt, le is ült a víz, ám reggel, bár korán indultak, de azért még 10-12 órakor is vadásztak. Hajtották a oroszlánt. Jó messze hallatszott a hangja, mindig mentek utána. És akkor inni kellett. Akkor a kulacsot elővették, és jól meghúzták azt a jó kis sárga színű, langyos lét. Ugye ez kicsit más, mint a frissvízű hegyi patak. Nem tudom, hogy ki volt már frissvízű hegyi patakból, de nyilván inkább a frissvízű hegyi patak vizét kívánjuk, sem mint ezt a, hát talán emlékeztet a vízre, de inkább a teljes kávéra a színe. Milyen folyamok ömlenek belőlük? Vannak olyan emberek, akikből inkább ez a fajta víz, hogy inkább ne folyna belőle semmi. Amikor csak a panasz, a keserűség, a nehézségek, a terhek önmaga folyik. És Jézus azt mondja, hogy nem erről van szó. Nem ilyennek, nem önmagunknak kéne magunkból folyni, hanem élő víz folyamai. Víz nélkül lehetetlen élni, a sivatagban is, a pusztai vándorlás során is kellett az a víz. Reklamált is érte nem egyszer, nem kétszer a nép. És amikor megkapták, akkor aztán jó volt dolguk. Víz nélkül lehetetlen élni. De azt mondja Jézus, hogy van olyan, hogy élő víz. az jut eszembe, amikor Jákob elindult és ásott kutat. Aztán a filiszteusok utána mentek, betemették. Nem baj, megyünk tovább. Ment tovább, ásott ott is kutat. Filiszteusok betemették. Tovább ment. Ott is kutat ásott. Azt is betemették. Tovább ment. Muszáj tovább menni. És aztán végre elérkezett egy olyan helyre, ahol végre a filiszteusok békén hagyták, és ásott egy kutat, és olyan kutat talált, ahol élő víz volt. Egyszer valaki azt mondta, hogy ő is ásott kutat, és ahogy leért, ott talált vizet. És nem csak a talajvíz folyt így össze, és jött a kavicson keresztül, hanem valóban volt ott egy vízér, egy ilyen 5 cm-es vízér, és ott áradt a víz. És gondolom, hogy ilyet találhatott Jákob is. Aztán jött megint az ellenség, és azt mondta, hogy na, kössünk szövetséget. Mert az az élő víz, az más, mint a talajvíz. Az egy dús valami. Abból lehet aztán rengeteg embernek és állatnak is innia, és még öntözni is. És azt mondja Jézus, hogy élő víz folyamai áradnak belőle. És az élő víz nekem azt jelenti, hogy a Jézusi, amit Jézus tud adni. Mert ahogy olvassuk is, hogy az, hogy mi kapunk valamit, az tovább is jön belőlünk. Vannak olyan hívők, akik kapnak Jézustól valamit, aztán ott el is dugult és meg is állt. És nem jön ki belőle. Nem mondja tovább. Nem hirdeti. Megreked benne. És erre szokták azt mondani, hogy az a tó, aminek nincs lefolyása, az milyen tó lesz. Előbb-utóbb, hogy pocsolya lesz, és beposványosodik, és beargásodik. Nem kívánja senki sem. De azt mondja Jézus, hogy élő víz folyamai. Aztán vannak olyan hívők, hogy nem folyam az, csak olyan erecske, és hogy fölmerül bennünk a kérdés talán, hogy belőlem milyen folyamok áradnak. Csak erecske? Vagy tényleg egy folyam, egy folyó? És én folyok ki magamból, az én panaszaim, az én rossz kedvem, az én rossz májuságom, rossz kívánságaim, jaj, a főnök így, a főnök úgy, jaj, a szomszéd így, a szomszéd úgy, jaj, csak nem kéne most már, hogy ezek is itt legyenek, vagy bárcsak elköltözhetnék otthonról. Mi folyik ki belőlünk, önmagunk, vagy az élő víz? János aztán el is mondja azt, hogy Jézus itt kiről, miről beszél. Azt mondja, hogy a lélekről beszél. Mert hogy Jézus még nem dicsőült meg. A lélek, az Isten lelke. Ugye Jézus még fizikai testben volt itt közöttünk. Egyszerre csak egy helyen. Aztán majd eljön az az idő, pünköstkor, amikor kitölti az ő lelkét. És maga Jézus van, maga Isten van minden egyes hívőben, hívővel. És azt mondja, hogy az Isten szavának, az Isten lelkének kell, hogy átjöjjön rajtunk bennünk. Múlt vasárnap kaptunk egy feladatot, az, hogy vigasztaljátok, bátorítsátok, buzdítsátok egymást. Ez volt az ige hirdetésben. Nekem nagyon jó is volt, mert előtte is utána is bátorítottak a testvérek. Igen nehéz út állt előttem a múlt hét, és teljesen be voltam rezelve. És az, hogy egymást bátorítjuk, az egy nagyon jó dolog, de nekem Isten előtt is el kellett azt kérnem, hogy adj békességet. Úgy nem lehet egy... Arról van szó, hogy egy új munkát kezdtem el, és hát az én szintemet igen erőteljesen megüti, és túlhaladja. És ezért tényleg féltem attól, hogy na, mi lesz, be fogok tudni-e tanulni. És úgy imádkoztam azért, hogy Uram, adj békességet, mert hogyha még itt van bennem ez a félelemérzet is, akkor végképp nem fog összejönni semmi, mert nem tudok semmire sem koncentrálni. És meg is lepődtem azon, hogy talán az imádság után valamikor egyszerűen nem éreztem azt a szorongást és frusztrálást. És hiába gondoltam arra, hogy de hát ott nehéz lesz, meg nehéz lesz. Volt valami váradalom bennem, de már nem az a félelem. Mert Jézus maga adta az ő békességét. És ez nem azt jelenti, hogy hanyag eleganciával nem érdekelt utána az új munkaterület, hanem egyszerűen azok az érzések szűntek meg, amik blokkoltak volna. És olyan jó megtapasztalni azt, hogy Istenhez lehet fordulni, és tőle lehet elkérni ilyen lehetetlen dolgokat is, meg egyszerű, meg ilyen fölöslegesnek tűnő dolgokat is. Mert ő meghallgat bennünket. Azt mondja Jézus, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És ugye ott folyik a ceremónia, ott hozzák a vizet, öntik a vizet, és mindenki örül, és táncol, és énekel, de Jézus azt mondja, hogy jöjjön én hozzám. És nem azt mondja, keressétek meg azt a helyet, ahol végre normálisan táncolnak, normálisan énekelnek, ahol végre rendesen folyik az Isten tisztelet, ahol végre rendesen fölöltözött emberek vannak, ahol végre az történik, amit szíved kíván. Nem azt mondja. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Aki szomjazik, jöjjön én hozzám. Ezt le lehet tagadni, hogy én nem szomjazok, stb. De akkor is Jézus azt mondja, hogy hozzám jöjjön. Nem az a feladat, hogy egy olyan tökéletes helyre menjünk, ami úgy sincs. Egyszer valaki azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy az a hely, ahova ő már elmegy, az már amúgy sem lesz tökéletes. Mert ő megjelent. Hát körülbelül szerintem mindannyian hasonlóan kellene, hogy gondolkozzunk. Hozzá lehet tenni a közösséghez, hozzá lehet tenni az Isten tisztelethez, hozzá lehet tenni sok mindenhez. De azt mondja Jézus, hogy hozzám gyertek. Ne a tökéletest keressétek, gyertek hozzám. Olyan jó az, ahogy maga Jézus időzít. Látja ezt a szép nagy ünnepséget, látja az emlékeket, látja a jövőt, amire gondolnak ezek az emberek, és azt mondja, hogy gyertek hozzám. Itt van, kézzel foghatóan közöttetek. Nem kell a múltban merengeni, nem kell a jövőre nagyon messze előre tekinteni, itt van Jézus személyében. Ahogy említettem, János megmagyarázza, miről beszél Jézus, az ő lelkéről. Még egy oka van annak, hogy nem töltetett ki a lélek, az, hogy Jézus nem dicsőült meg. Hogy Jézus nem dicsőült meg. Hogy elgondolkoztam rajta, hogy na, akkor ez mit is jelent. És ahogy János evangéliumában olvassuk, azt olvassuk, hogy Jézus mindig azon dolgozik, hogy az Atya megdicsőjön. Az Atya akkor dicsőül meg, ha a Fiú engedelmeskedik. Tehát Jézus mindig engedelmeskedni akart az Atyának, és ezzel az Atya nevére dicsőséget hozott. És az Atya ezért meg is dicsőítette az ő Fiát. És azt olvassuk, hogy tulajdonképpen a legnagyobb megdicsőítetés az a kereszten volt. Nagyon érdekeset olvastam, Wilhelm Busch azt mondja, hogy arról a Jézusról fogok most beszélni, akit a legjobban szeretek. És Jézust a legjobban a kereszten szeretem nézni. És úgy megálltam, hogy te jó ég, miért? Miért a kereszten szereti nézni Jézust? Ahogy a kereszten függ, ahogy tövis korona van rajta, ahogy elvérzik, ahogy igazságtalanul gyalázzák, miért? Mert úgy gondolom, hogy a 21. században a városi életmódunkban már az is nagy botrányt okoz, hogyha látunk egy csirkét megölni, ahogy megölik a csirkét. A hűtött pultban az jó, de amikor látjuk, hogy hogyan vágják le, hogy a disznót hogyan vágják le, vagy teljesen mindegy, az nekünk borzasztó. És úgy érzem, mintha Jézusról is nem a kereszten szeretnénk tudni, hanem az utána lévő időszakban, amikor a trónján ül. És énekelünk, és hallelujázunk, és leborulunk előtte, tiéd a dicsőség, az imádat, és méltó vagy Uram. És mi leginkább ezt a részét szeretjük talán Jézusnak, hogy ott ül hatalommal, dicsőséggel a trónon. De Wilhelm Busch valamiért azt írja, hogy ott a kereszten, ott szereti nézni az ő megváltóját. És miért? Mert ott szenved, ahogy énekeltük is, ott szenvedett a mi bűneinkért. És ha valaki szenvedett a mi bűneinkért, akkor nekünk már nem kell szenvednünk amiatt. Hogy valaki elhordozta a mi bűneink büntetését. Hogy Jézus ott azon a kereszten mi helyettünk függ. És mi helyettünk gyalázzák. És egy teljesen igazságtalan halál volt. Mert mindvégig jót tett. Mindenkiért jót tett. Mindig az igazat tanította. Soha nem hazudott. Senkinek nem hazudott, senki kedvéért nem hazudott. Inkább megmondta az igazságot, hogy térjetek meg. De mindig jót tett. És a végén mégis megölik. És ott szemlélhetjük a kereszten, és Jézusnak van hatalma a kereszten maradni. Van hatalma a kereszten maradni. Ez egy döbbenetes dolog. És amikor az emberek azt mondják, hogy szállj le, és majd hiszünk neked, akkor ellenáll. Amikor keresztre feszítik, és volna hatalma leszállni a keresztről, van hatalma ott maradni. Érted és értem. Egy többenetes dolog. És amikor úgy néz ki minden, hogy minden elvész, az Isten fiát megölte az ember, már úgy néz ki, hogy minden győzedelmeskedik Jézuson, akkor az Isten feltámasztja az ő fiát, és azt olvassuk, hogy mivel Jézus engedelmes volt a keresztfáig, a halálig, ezért az Isten felmagasztalja őt, és adott neki olyan nevet, amely minden név felett való. Hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Most is le lehet borulni ő előtte. Vannak, akik most leborulunk ő előtte, és elismerjük, hogy Jézus Krisztus Úr. És a mennyben is ezt teszik. De vannak, akik nem akarják meghajtani magukat Isten előtt, nekik is ezt kell majd tenni. A haláluk után, az Isten trónja előtt, Jézus előtt térdet hajtani. Mert meg van írva, minden térd meghajol ő előtte. Isten, Jézus itt az ő lelkéről beszél, hogy még nem töltetett ki. És aki kapja, aki szomjúhozik, Jézushoz megy. Jézus az ő lelkét adja neki. És a lelkünkön, vagy az ő lelke rajtunk keresztül folyik és árad. És pünköstkor ez meg is történik. És pünköst óta is így van ez. De kereszt nélkül nincs pünköst. És azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy hozzám jöjjetek. Olyan jó újra és újra Jézus Krisztushoz, magához jönni. Nem a tanításokhoz, nem az okoskodásokhoz, nem a teológiai ismeretekhez, nem az élményeinkhez, nem a múlt merengéséhez, nem a jövő várásához, hogy majd de jó lesz egykor odafönn, hanem Jézus személyéhez itt és most. Talán megállni az ő keresztje előtt, és látni azt, ahogy a kereszten függ, érettünk, helyettünk. És aztán dicsőíteni őt azért, mert nem győzött a halál és a bűn fölötte, hanem legyőzte azt, és föltámadt, és üres a kereszt. Azt olvassuk, hogy körülötte voltak emberek, és különböző féleképpen reagáltak. Voltak, akik őt nem ismerték még. A messzi vidékről jöttek, és talán most hallották először az ő tanítását. És ezek az emberek úgy elgondolkoztak rajta, hogy vajon nem ez a Krisztus? És talán voltak ott olyanok, akik már jobban ismerték Jézust és az ő tanítását, látták az ő cselekedeteit is, ezek között is voltak olyanok, akik már elindultak az ő megismerésének lépcsőjén, de voltak olyanok is, akik nem akartak róla tudni. Akik azt mondták, hogy Galileából származhat-e valami jó. Akik azt mondták, hogy ilyet a Krisztus nem fog tenni. Különböző emberek különböző féleképpen reagáltak. Minden esetre egy folyamaton kellett az embereknek átmenni. És János több ilyen emberről is beszámol, akik ezen a folyamaton átmennek. A János 9-ben olvasunk a vakon született emberről. Onnan, hogy Jézus egy ember, azon keresztül, hogy Jézus a próféta, eljut addig a fejezet végén, hogy Jézus az Isten fia. Aztán olvasunk Nikodémusról. Nikodémus éjjel jön Jézushoz. János 3. Ennek a fejezetnek a végén találkozunk vele újra, és majd a 19. fejezetben Jézusnak a halálánál olvasunk róla, hogy nem szégyel oda menni Jézushoz, és az ő testét elkérni, és bebalzsamozni. Ott van Jézus emberei között. Egy folyamaton megy át ő is. Vannak, akiknél ez lassabban megy, őnára látjuk azt, hogy egy könyvön keresztül húzódik, 3 éven talán. 3 éven keresztül az ő fölismerése. Vannak, akiknek egy pillanat elég, mint András, beszélget egy délután Jézussal, aztán oda megy a testvéréhez, megtaláltuk a mesiást. Natánael oda megy Jézushoz, Jézus annyit mond neki, hogy láttalak a fükefa alatt. És Natánael egy pillanat alatt azt mondja, hogy te vagy az Isten fia. Vannak, akiknek ez gyorsan megy. Vannak, akiknek hosszan tart. És vannak olyanok is, akiket valami akadályoz abban, hogy ezt a felismerést megtegyék. És egy nagyon érdekeset olvasunk ebben a kis szakaszban, mert azt kérdezik egymástól az emberek, hogy Galileából jönne el a Krisztus, ez lehetetlen. És mi nekünk már itt könnyű helyzetünk van, mert kezünkben van Lukács evangéliuma, meg Máté evangéliuma, ahol leírták és olvashatjuk azt, hogy Jézus nem Galileában született, hanem Dávid városában, Betlehemben. És az ő szülei csak részben van édesanyja, de az ő édesapja, az nem József. Tehát lehet, hogy ezek azt mondják, hogy ismerjük az ő szüleit, de ez sem igaz. És olyan furcsa, hogy mi ezt tudjuk, és ott a vallási vezetőknek szerintem utána kellett volna hivatalból járni. Hogy ez tényleg így van, hogy Galileában született? Hogy tényleg az ő apja József? És hogyha utána jártak volna, mint Lukács utána járt, akkor ez nem okozott volna talán problémát. De látjuk azt, hogy egyeseket valahogy a hiányos biblia ismeret, a hiányos információk, valami gátol. Talán a szívük vágya, talán a saját gondolataik. És látszat szerint ítélnek. Látszat szerint ítélnek, de aki látszat szerint ítél, az látszat eredményre jut. És látjuk, hogy hova vezet ez. És hogy elgondolkoztam azon, hogy vajon mi tényleg a teljes információ birtokában vagyunk? Biztos nem, mert biztos homályosan látunk, tükör által, oké. De a teljes írás Istentől ismeretett. És mégis vannak olyan emberek, akik kihagyják vagy a jelenések könyvét, vagy a Mózes 3. könyvét az olvasásukból. Az egyiket azért, mert nem értik, a másikat azért, mert már ugye lezárult, már nem ránk vonatkozik. Vagy kihagynak bizonyos dolgokat a Bibliából, és nem olvasnak soha róla. És vannak olyan emberek, akiknek sokkal többet jelent az, hogy milyen élményeik vannak Jézussal, semmint az, hogy mit mond az ige Jézusról. És Jézus azt mondja, hogy ne az emlékeidhez menj, hanem hogyha szomjúzol, jöjj én hozzám, és így áll. És hogyha valakinek hiányosak az információi, akkor ott van a teljes Szentírás. Biztos nem lehet ezt így mondani, hogy hát nekik hiányos volt a Szentírási ismeretük, mert nem volt megírva az Új Szövetség, nyilván. De egy mai embernek mennyivel nagyobb könnyebbség az, hogy olvashatja az evangéliumokat, Jézus tanításait, olvashatja az apostolok cselekedeteit, a leveleket, az egyetemes leveleket, stb. De látjuk azt, hogy nem mindenkié a hit. Hogy valakik elutasítják. És úgy néha az van bennem, hogy tényleg valakiket lehetetlenség meggyőzni. Valakiket lehetetlenség Jézushoz hívni. Valakit lehetetlen arról meggyőzni, hogy te, ez a világ, ez elpusztul. Ha így mész, így folytatod, a szakadékba, a pokolra jutsz. Nem lehet megijeszteni semmiket. Lehetetlen. Nem mindenki ilyen. De az jutott eszembe, hogy ilyenkor nem az a dolog megoldása, hogy hát ennyi volt, lehúztuk, kipipáljuk, neki is elmondtam az evangéliumot, hanem minthogyha arra kéne bennünket ennek ösztönözni, hogy akkor még jobban elcsendesedni Isten előtt, még inkább támadni magát Jézust, hogy segítsen, hogy megtérhessen az az illető, hogy működjön közre. A minap egy pár héttel ezelőtt olvastam a János első levelét, és ugye van benne az a mondat, hogy kérjetek, amit csak akartok, meghallgat minket. Hogy amit csak kérünk, az ő akarata szerint meghallgat minket. És lehet, hogy nem így van, de nekem ott a szövegkörnyezetből az jutott eszembe, hogy amit én kérhetek Istentől, abban hallgat meg, amit a másikért kérek. Tehát nem az én óhajaimat mondom el, hogy Uram, mindenkinek Porsche-ja van, nekem végre van egy Mercedes, én most már Mercedes-t szeretem. Nem az ilyen vágyainkat hallgatja meg, hanem ha a másikért könyörgöm, ha a másikért esedezem. És a fejezet végén valóban arról van szó, hogy könyörögjetek egymásért, van halálos bűn is, nem az ilyenek mondom, hogy könyörögjetek, van nem halálos bűn is. Tehát minthogyha a másikért kéne könyörögnöm, a másikért kéne harcolnom, a lehetetlen emberekért, akiknek úgy néz ki, hogy nem adatott a hit. Őket vinni Jézus Krisztushoz. És látjuk azt is, hogy itt ebben a részben megosztódik a tömeg. Megszakad, ketté szakad. Vannak, akik azt mondják, hogy ő a próféta, ő a Krisztus, és vannak, akik azt mondják, hogy Galileából nem jöhet el, lehetetlenség. És az jutott eszembe, hogy Jézus osztja meg ezt a társaságot, ezt a tömeget. Jézus maga. Vajon a mi környezetünket mi osztja meg? Az, hogy nem tetszik, ahogy énekel, nem tetszik, ahogy öltözik, nem tetszik, ahogy gondolkozik, az, hogy nem akar templomba járni, vagy mi osztja meg? Vagy pedig maga Jézus. Nagyon jókat tudunk teológiai vitatkozásokban, vagy teológiai témában vitatkozni, és tényleg közösségeket meg is hoz ez, de itt Jézus maga volt az, aki megosztotta a tömeget. Valaki hit benne, valaki nem hit benne. És nem az elméleti eszmefuttatások. Jézus. Vannak, akik elkárhoznak, és vannak, akik örök életet nyertek. És ez osztja meg ezt a társaságot. Voltak, akik egyenesen meg akarták ölni Jézust. Nem tudták rátenni a kezüket, mert még nem jött el az ő ideje. De el akarták hallgattatni az igazságot. És ez egy megdöbbentő dolog. Ugye sokkal könnyebb elhallgattatni az igazságot, mint sem a hazugságot, a sötétséget hozzáigazítani. Így kezdődik ez a fejezet. A Jézus testvérei azt mondják, menj föl Jeruzsálembe. Majd én megmondom neked, hova menjél, mit csináljál, mi az a módszer, amivel végre kitörhetsz a ismeretlenségből, menjél, jelensd ki magad, mondd meg, hogy mit tanítasz, képviseld az igazságot. És azt mondja Jézus, hogy én nem ti hozzátok igazodok. Én az Atyához igazodom. Mi? Kihez? Mihez igazodunk? Voltak ott olyan emberek, akik azt várták, azt nézték, hogy mit mond a tömeg? Merre megy a tömeg? Mit mondanak a farizeusok, vallási vezetők? És a farizeusok maguk is így gondolkoztak, amikor azt mondják Nikodémusnak, hogy ugyan már Galileából származhat valami. Jó, onnan jön el a Krisztus. Te is galileai vagy? Te is az ő tanítványa vagy? Ember. Hát a farizeusok között hitte valaki benne? Nem. Miért a farizeusokra kéne hallgatni? Miért emberekre kéne hallgatni? Miért a tömegnek kéne megmondania, hogy mi az igazság? És vannak, akik elhallgattatják Jézust, vagy el akarják hallgattatni, akik nem nyitják ki a Bibliát, vagy akik nem nyitják ki a Bibliának bizonyos szakaszait, vagy akik nem akarnak bizonyos bűneikről beszélgetni. Beszélni Istennel vele, vagy Istennel a bűneiről. Ugye inkább nem beszélünk, inkább elhallgattatjuk az igazságot. Inkább nem beszélünk a bűneinkről, bizonyos témákról, nem beszélünk arról, hogy kinek milyen barátnője van, meg milyen a kapcsolata vele, meg nem beszélünk arról, hogy hogyan kéne viselkedni a munkahelyén, stb. Stb. nem beszélünk bizonyos témákról, így aztán olyan, mintha minden rendben lenne. Elhallgattatjuk Jézust. Kicsibe most is ez megy talán. Olyan jó, hogy Jézus lát olyan embereket, akik szomjaznak. És nem hagyja ott a tömeget, hanem azt mondja, hogy ti, akik szomjaztok, jöjjetek én hozzám és igyatok. És lehet, hogy az egésznek a vége az, ahogyan Jézus az Atyára hallgat, az, hogy ők keresztre feszítik, és lehet, hogy úgy néz ki, hogy ebből már semmi jó nem jöhet ki, az Istennek van hatalma az egészet jóvá tenni, és valami fantasztikus dolgot kihozni belőle. És a kereszten, ahol úgy nézett ki, hogy legyőzték az Istennek a fiát, és megölték, ott hozta, ott szerezte meg Isten a mi örök életünket. A kérdés az, hogy szomjazzuk-e az ő jelenlétét. Mert van ez a szent szomjazás is, hogy Uram, adj még többet magadból. Találkozni jöttem vele. És szeretném a te hangodat hallani. Olyan jó, hogy van még olyan lehetőségünk, hogy Jézushoz jöjjünk. Hogy mi mindig hívja az embereket. Akik már megtértek, őket is újra és újra, és akik még nem ismerték föl azt, hogy itt van az igazi szomjúságcsillapítás. És nem a világ mindenféle módszerében, nem a gengszterkedésben, nem a világ mindenféle szórakozásának kipróbálásában. Nem. Jézusnál van az igazi szomjoltó víz, az élő víz. Dicsérjük Istent az ő hatalmáért, azért a kegyelemért, amit nekünk az ő halálában adott. Imádkozzunk. Valóban magasztal a mi szívünk, Urunk Jézus Krisztus, azért a hívásért, amivel hívtál, amivel hívsz ma is. Mert a te igéd él, élő és ható. És így hajtjuk meg magunkat te előtted, mint akiknek igazándiból kötelességük volna a te szavadra hallgatni. És megvalljuk neked azt, hogy vannak olyan területek az életünkben, amikben nem akarunk rád hallgatni, és nem akarunk engedelmeskedni neked. De köszönjük neked, hogy te vagy a győztes, aki addig nem hagysz bennünket, amíg helyre nem állítjuk a veled való kapcsolatunkat, amíg helyre nem állítjuk a mi közösségünket, és a mi bűneinket le nem tesszük a te lábaidnál. Hadd dicsérjünk téged a keresztért, azért, mert ott minden bűnünket magadra vetted. Azért, mert nincs olyan kis bűn, amiért ne haltál volna meg, de nincs olyan nagy bűn sem, amit ne vettél volna magadra. Hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged azért, mert legyőzted a halált és legyőzted a bűnt. Drága áron megvásároltál bennünket. Hadd dicsérjünk azért, mert hívsz mind a mai napig, és mert nem egyetlen egy helyen vagy, mint ahogy amikor itt jártál fizikai testben, hanem kiárasztottad a te lelkedet, és mindannyiunknak adod őt. Köszönjük, hogy benne te veled találkozhatunk, hogy irányítasz rajta keresztül, hogy megadsz mindent, ami az örök életre szükséges nekünk. Dicsérjünk téged, mert neked van hatalmad bennünket az örökké valóságig elvezetni, megőrizni minket. És szeretnénk áldani és magasztalni téged életünk minden helyzetében. Akkor is, amikor a legnagyobb terheket cipeljük, amikor nem látunk kiutat, amikor láthatjuk viszont azt, hogy neked van hatalmad fékességet adni, örömöt adni lehetetlen helyzetekben is. Hadd vigyük te eléd azokat a rokonainkat, ismerőseinket, akik nem képesek felfogni a te nagy kegyelmedet, nem képesek elfogadni azt, amit felajánlottál, az örök életet, akik nem értik, hogy mennyire szeretsz bennünket. Hadd kérjünk a hitetlen hozzátartozóinkért. Szólítsd meg őket. Könyörülj rajtuk. Könyörülj a népünkön. Te látod azt, hogy valóban arra van szükségünk, hogy felébredjünk lelki halálunkból, lelki álmunkból. Te látod, hogy mennyi megoldás születne abból, ha hozzád térnének az emberek. És kérjünk, hogy óvíts meg bennünket, hogy el ne hagyjunk téged, hogy veléd kapaszkodjunk minden helyzetben. Kérünk azért, hogy valahányszor megnyitjuk a te igédet, veled találkozhassunk. Támasz olyan szent szomjúságot bennünk, hogy ne legyünk megelégedettek, felfúvalkodottak, akik azt gondolják, hogy már mindent tudnak. És hadd lássuk azt, hogy egyre inkább meg lehet téged ismerni. Ahogy János a jelenések könyvében valami teljesen más dimenzióban lát téged, valahogy teljesen másképp ismer meg téged. Nekünk is lehet egyre inkább megismerni téged, ami Urunkat, megváltónkat. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, őrizd meg bennünket az előttünk lévő héten is, vezess bennünket, hogy valóban élő víznek folyamai áradjanak belőlünk. Ne magunkat hirdessük, ne a világ szennyes vicceit, ne a világi gondokat, a számlák lehetetlen helyzeteit. Hadd tudj te magad keresztül törni a mi életünkön, a mi törékeny testünkön, a mi betegségeinken. Te magad hordoztad betegségeinket, bűneinket, tehetetlenségünket, lehetetlenségünket. Köszönjük, hogy nálad van megoldás. És hadd dicsérjünk téged azért, mert új életet hoztál nekünk, aminek nincs vége, mert egykor majd odaát nálad találkozunk, veled élhetünk, és te a magad közösségébe hívsz bennünket. Dicsérjünk és magasztalunk téged, Urunk Jézus Krisztus, mindenható Istenünk, aki vagy, aki voltál, és aki el is jössz értünk. Legyen tiéd a dicsőség, az áldás, a tisztelet, és ne csak a mi szavainkban, hanem a mi életünkben is, tetteinkben is így nyilvánuljon meg, hogy mi szeretünk téged. Amen.